A mi segítségünk, Pünkösdi Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg ünnepi Isten tiszteletünket. Szeretettel jelzem, hogy a karzaton, ha felkapcsolják a villanyt, jobban lehet majd látni az énekeskönyveket. A 370. dicséretünk közös éneklésével kezdjük ünnepi Isten tiszteletünket, mind a három versét énekeljük. Jöv el, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Isten igéjére figyeljünk így Pünkösd ünnepének első napján, ahogy írva található a számunkra Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írt levelében, a levélnek a 8. fejezetéből a 18-tól 30-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtetett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Az örökkévaló Isten tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azzal a reménységgel érkeztünk a te házadba, hogy ezen az ünnepen is valamit megérthetünk, abból a szeretetből, igyekezetből, amellyel közeledsz felénk. Úgy éreztük, hogy szükségünk is van erre, hogy valami olyannal fogj körül, ami nem belőlünk való, amelyet nem a világ ad át nekünk, hanem amely tiszta, igaz, szent, mert te vagy az eredete. Lehet, hogy ezeket a dolgokat nem is ismerjük igazán, nem is tudjuk pontosan megfogalmazni, hanem szépen be tudjuk illeszteni az alá, a titok alá, ahogy te megjelented magad nap mint nap az életünkben és ebben a világban, a szent lelkednek munkájában. Egy olyan ünnephez érkeztünk, ami végleg meghaladja minden elképzelésünket, gondolatunkat, emberi ismeretünket, de mégis azon a tapasztalaton nyugszik, hogy velünk vagy, hogy hordozol minket, hogy a te szent lelked beleszól és beleavatkozik az életünkbe, annak érezzük az erejét, munkáját, békességét, vigasztalását. Így köszönjük meg, hogy ma itt állhatunk megint előtted, hogy várhatjuk a vigasztalást a lélektől, a megerősítést, a bátorítást, azt a reménységet, amely vezeti az életünket. Így hoztuk eléd ma is. Igaz ünnep van, de hoztuk magunkkal a fájdalmunkat, a szomorúságainkat, a küzdelmeinket is, és hisszük és valljuk azt, hogy neked mindezek fölött hatalmad van. Így tesszük eléd, így hívjuk a te lelkedet segítségül, így kérjük a te igédnek az üzenetét, légy itt velünk, könyörülj rajtunk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 189. dicséretünkkel, és közben jelzem, hogy itt elől 3-4 helyet is látok, esetleg előre lehet jönni, el lehet foglalni az ének alatt. A 189. pünkösdi dicséretünket énekeljük. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 8. fejezetből, a 28. versből olvasom újra Isten igét, mai alapigénket. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, általában olyankor szoktunk hasonlatokat használni, amikor az ember olyan dolgot akar megfogalmazni, amelyre nincsenek igazi szavak, nincsenek olyan fogalmak, amelyekkel úgy érthetően közre lehetne adni. És nagyon sokszor így vagyunk ez a Biblia nagy üzeneteivel is, egy-egy olyan titokkal, csodával találkozunk, amelyre hogy az emberi ész, értelem nem tud mit mondani. A Szentlélek kitöltésének ünnepében is vannak ilyen hasonlatok, ilyen jelek, amelyeket mi mindannyian jól ismerünk az első pünkösdi történetből, amikor megjelennek a tűzlángocskák, amelyek valahol jelképezik azt, hogy az Isten szent lelkének van egy megújító ereje, valami olyan erő, amely tüzet ébreszt abban az emberi szívben is, ami reményt vesztett, ami elfáradt, ami megkeseredett. Ismerjük a történetből a szélnek a hasonlatát, ahogy zúgó szél módján betölt egy olyan szobát, ahol emberek félelmes gondolatokkal együtt bezárkózva tekintenek az ismeretlen jövendő elé, és nem tudják, hogy mit is kezdjenek magukkal. Ezek a képek mind-mind arról szólnak, hogy Isten közel akar hozni hozzánk egy olyan valóságot, amit mi nem látunk át, nem ismerünk tökéletesen. Ma a Szentléleknek a munkájáról szeretnék néhány gondolatot elmondani, és erről bizonyságot tenni, hiszen a legérzékelhetőbb valóság az életünkben mégiscsak az, amikor a Szentlélek valamiféle gyümölcsöt megterem bennünk. Valamit megváltoztat az életünkben, a környezetünkben, valami olyat érint meg, amit mi nem tudtunk mássá tenni, nem tudtunk formálni, amit nem tudtunk kiiktatni az életünkbe, vagy éppen nem tudtuk behozni az életünkbe. A Szentléleknek ez a munkája viszont nagyon szépen összefoglalható ebben az alapigében, ami nem kifejezetten egy pünkösdi ige, de mindent elárul arról a lélekről, ami értünk munkálkodik. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Sokan ismerik ezt az igét, sokan kapták útravalónak ezt az igét, sokan előveszik akkor, amikor megfáradnak, amikor elkeserednek, és próbálják kutatni azt a titkot, hogy ezt Isten hogy is gondolta komolyan ezt az ígéretet. Mit jelent az, hogy minden a javunkra szolgál? És ebben a hosszabban felolvasott szakaszban valahol azt akarja bizonyítani Pál apostol, hogy a léleknek ezt a munkáját csak az fogadja el, azt tudja elhinni, akit már maga a lélek meggyőzött erről. Aki tudja így szemlélni az életét, hogy benne csak azok a dolgok jelenhetnek meg, amit Isten az ő javára is akar fordítani. Persze ilyenkor mindig tele vagyunk kérdésekkel és kétségekkel, hogy vajon tényleg az Isten szent lelke nem tehette-e volna meg, hogy inkább úgy munkálkodik a javunkra, hogy csupa örömet, csupa szépet, csupa megoldást hoz az életünkbe, és kiveszi belőle a fájdalmat, a küzdést, a próbatételeket, amelyeket mi annyira nem szívlelünk. De ezeken keresztül is valahogy az Isten a javunkra munkálkodik. És három dolgot szeretnék kiemelni. Az első az, hogy az Isten a javunkra tud munkálkodni, igen, a nyomorúságaink által. A másodikban, hogy az Isten a javunkra munkálkodik, miközben mi küzdünk és tusakodunk az imádságban. És harmadjára arról is szeretnék szólni, hogy Isten a javunkra munkálkodik akkor, amikor annyira érthetetlen az ő kegyelme, sőt, egy kicsit hadd tegyem ide, provokatív módon olyan igazságtalannak tűnik az ő kegyelme. Kezdjük talán az elsővel, mert innen indul ez a bibliai szakasz. Azt írja Pál apostol, hogy egy olyan világban élünk, ami vajúdik, ami sóhajtozik, amely hiába valóság alá vettetett. Egy olyan világban vagyunk, amelyben ez a sóhajtozás és vajúdás valamiféle szenvedéssel, nyomorúsággal együtt párosul, mintha csapdába lenne az ember, próbálna ebből kitörni, de csak vergődni tud. Ha az egyik zsákutcából kilép, akkor belefut egy másikba, nem tud egyről a kettőre jutni, nem tudja helyre igazítani az életét, ahogy az egyik probléma elmúlik, jön egy következő, ahol az egyik dolgon túl vagyok, egyből már látom a következőnek az árnyékát. És erre tényleg olyan szép szavak, illetve olyan jól megfogalmazzák azt, amiben benne vagyunk. Ez egy örökös vajúdás, egy sóhajtozás. Elsóhajtjuk a vágyainkat, elgondoljuk az álmainkat, és ezek úgy megrekednek bennünk. Ott valahol dédelgetjük a szívünk mélyén, de hogy eljutunk-e hozzájuk, azt nem tudjuk. Benne van ez a vajúdás, ami leírja azt a pillanatot, amikor az ember szülne már valami mást az életébe, de nem akar megszületni. És azt mondja Isten, hogy na hát ebben a világban még azok is vajudnak, és még azok is sóhajtoznak, akik a léleknek az első zsengéjét kapták. Mi sem vagyunk benne kivételek. Az Isten gyermekei sem kivételek benne, hogy küzdünk, hogy próbálkozunk, de mégis azt mondja erre ez az ige, hogy ez mind a javunkra szolgál. Miért szolgálja a javunkat egy olyan világ, amiben ennyi nehézség van? Miért szolgálja a javunkat ez a sok probléma, ez a sok küzdés, ez a sok békétlenség? És erre megszólal Pál apostol, és azt mondja, hogy mert közben az Isten elkezdi munkálni a másik oldalon azt, hogy az Isten fiainak a megjelenését is sóvárogva kezdje várni ez a világ. Mi valahogy mindig azt gondoljuk, hogy az Isten szent lelke az úgy kell működjön, és úgy kell munkálkodjon, hogy az bennem elindít valamit, ahogy engem formál, ahogy én egyre erősebb leszek, majd megváltoztatok helyzeteket, ahol megszületik a reménységem, megszületik a hitem, egyre biztosabb lábakon fogok állni, és egyre inkább be tudom bizonyítani azt Isten számára, hogy az én életem megáll. Az Isten szent lelke viszont két oldalról munkálkodik. Amikor a tanítványok az első pünköstkor megkapták a szent lelket, amikor az a kis lángnyelvecske megjelent, amikor a zélzúgással együtt megjött a bátorságuk és beteltek lélekkel, és kiléptek az utcára, akkor nem az ő profi ige hirdetésük volt a mérvadó. Nem arról szólt ez az egész dolog, hogy ők, akik kiléptek oda, egyből olyan varázslatos beszédet tudtak mondani, hogy az emberek megtérve csak csodálták mindazt, amit hallottak. Ha valaki elolvassa azt az ige hirdetést, és én megtettem volna most azt, hogy azt az ige hirdetést elolvasom szóról szóra, és utána amen mondok, és lemegyek a szószékről, akkor mindenki azt kérdezte volna, hogy csak ennyi? Csak ennyi az egész? Hogy valaki elkezd Jézusról beszélni, a Jézus élettörténetét előadja, és utána azt mondja, hogy ti pedig térjetek meg. Ennyi az egész? Nem. Az egész ott kezdődik, hogy Isten odahív embereket, és már munkálkodott a lelkükben, olyanoknak a lelkében, akik ezt befogadták, meg akarták érteni, és valahol ez így van a mai napig. Hogy az Isten szent lelke két oldalról munkálkodik. Munkálkodik abban, aki szólja, és munkálkodik abban, aki hallgatja. Munkálkodik abban, aki imádkozik a másik emberért, és munkálkodik abban, akiért imádkoznak. És ez a csoda benne. És ez a mi reménységünk is. Hogy az Isten ott is előkészíti az ő vágyódását, ahol most még jele sincs, vagy még nyoma sincs. És így mondja ezt Pál apostol, hogy igen, a világ várja az Isten fiainak a megjelenését. Nem arra vár, hogy én okos módon beleszóljak mindenbe, és a magam bölcsességével irányítsak másokat, hanem az Isten fiainak a megjelenését várja, akik Istent magát tudják képviselni. Egy rövid kitekintést tegyünk. Ha belenézünk ebbe a világba, vajon ezt igazolni tudjuk-e? Tényleg várja ez az Isten fiainak a megjelenését? Nem inkább úgy van, hogy a világ ki akarja szorítani az Isten gyermekeit? Nem inkább úgy van, hogy egyre szűkebb határt szab nekünk? Nyilván ebben benne van egy nagy kérdés, hogy vajon mi az Isten fiaiként jelenünk-e meg? És az Isten fiainak való áldozatokat hozzuk-e meg, és azt a dicsőséget nyerjük el ezáltal, amit Isten elkészített azoknak, akik őt hűséggel és álhatatosan képviselni tudják. A világban lévő nyomorúság a javunkra van. Legalábbis Isten most ezt állítja nekünk, ez a mi időnk, az az idő, ahol mi bizonyságot tehetünk a mi hitünkről. Arról, hogy a mi Istenünk ezt a világot látja, annak ellenére, hogy olyan, amilyen szereti és formálni akarja, és ez a mi időnk. És az a javunkra van, hogy az emberek azt az utat keresik, ami igazán a békességre vezet, az örömre vezet, és nekünk ott van valahol a tarsolyunkban az, amit mi Istentől kaptunk, az a képességünk, amivel az Isten szent lelke felruház, hogy erre rá tudjunk mutatni, és azt mondjuk, hogy nézzétek, akkor nézzetek rá. Vajon élünk-e ezzel a lehetőséggel, és látjuk-e azt, hogy azok a nyomorult helyzetek mind-mind lehetőséget adnak nekünk arra, hogy bizonyságot tegyünk. Néha nem akarja az ember, hogy a betegség odakösse egy betegágyhoz, de aztán mégis arra gondolatra jut el, hogy javára válik még a keserűség is. Hogy ott annyi mindenről el lehet gondolkozni, annyi mindent a helyére lehet tenni, annyi minden kérdéssel szembe lehet nézni, ha elég bátor vagyok. És akkor ott van az Isten szent lelke, aki erre azt mondja, hogy de kell lesz nekem. Azt akarom, hogy ebben a világban valamit megjeleníts belőlem. És itt lesz valahol a keresztény életünknek az a nagy küldetése, ami miatt Isten azt mondja, hogy a lélek munkáját ránk meri bízni, hogy mi is megteremhessük ezeket a gyümölcsöket. Először tehát azt mondja Isten, hogy a javunkra szolgál minden nehéz helyzet is. És közben mi magunk is közelebb kerülünk az Istenhez. Mi magunk is egyre többet értünk meg abból az akaratból, ami olyan titokzatos. A második, amit Pál apostol idehoz, az azt mondja, hogy az imádságban való tusakodások, azok is mind a javunkra vannak. Azt mondja, hogy a lélek az, amely megtanít bennünket helyesen kérni Istentől, sőt a rossz kéréseinket is valahogy átformálja, és a lélek maga is tud esedezni kimondhatatlan fohászkodásokkal érettünk. Megfogalmazza azt, amit mi nem fogalmazunk meg, és amit rosszul fogalmazunk meg, azt kijavítja. Amikor ezen gondolkoztam, hogy el szeretnék valamit mondani Istennek, és aztán jön a lélek, és átformálja az imádságomat, akkor az a kifejezés jutott eszembe, hogy mi ez cenzúra. Senki nem szereti a cenzúrázást. Ez az én gondolatom, akkor az így jelenjen meg. Ne avatkozzon bele más. Ez az én akaratom, én ezt így akartam leírni, így akartam közreírni. Ennek van egy ilyen negatív hatása az életünkben, mert mi ismerjük, hogy mi az a cenzúrázás. Igen, ám csak, hogy a Szentlélek az valahogy ezt nagyon pozitív módon teszi. Mert úgy mindenkitől megkérdezném, hogyha csak az teljesült volna az életében, amit ő kifejezetten hittel kért Istentől, akkor most milyen lenne? Vagy azt kérdezném, hogyha Isten mindent teljesített volna, amit csak kértem eddig életemben, ami hirtelen felindulásból olyan jó dolognak tűnt, és azt gondoltam, hogy érdemes még imádkozni is érte, és azt mind megadta volna nekünk Isten, akkor mi hol tartanánk? Hogy nincs-e értelme annak, hogy az Isten szent lelke azokat a szavakat valahol mégis, meg azokat a gondolatokat kedvessé formálja Isten előtt, mert Isten visszapattintaná ezeket az imádságokat. Ezek az imádságok tele vannak önteltséggel, ezek tele vannak önzéssel, ezek az imádságok legtöbbször arról szólnak, hogy én mit szeretnék, mit akarok, hogyan akarom megoldani, hogyan akarok megváltoztatni egy másik embert magam mellett. A szent lélek ehhez nem társul, hanem a Szentlélek önálló, és abban is önálló, hogy belemer szólni az életembe, és azt mondja, hogy még az imádságaidat, még a belső szobádban végzett tusakodásaidat is megpróbálom átformálni a te javadra, mert így lesz a javadra. Sokat küzdünk mi ezzel, és néha az ember talán abba a fáradtságba is belefut, és belejut, hogy de akkor minek imádkozni? Annyit imádkoztunk dolgokért, nem történtek meg. Annyi olyan dolog volt az életünkben, amelyet fontosnak tartottunk, Isten miért nem tartotta fontosnak, miért nem úgy adta meg. De az előbbi kérdéseket idézzük csak fel. Azt mondja, hogy aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert az Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Isten szerint jár közben, de mégis az én javamra. Mert mindig tudja az Isten, hogy mi szolgálja az én javamat, hogy mire van úgy igazán szükségem. Lehet, hogy néha kihúz a listámról valamit, és az is lehet, hogy sokszor beletesz valamit. És igen, el kell gondolkoznunk azon, hogy az a gazdagság, amivel mi most élünk, az nem a mi kéréseinknek és imádságainknak az eredménye, hanem az Isten kegyelméjé, hogy az Isten szent lelke azt is kérte nekem, amit én nem kértem magamnak. És ez egy különös titok. És így jutunk el egy harmadik gondolatra, ez pedig az, hogy hogyan válik az az érthetetlen kegyelem a javamra, amit én igazságtalannak tartok. Mondok olyan kifejezéseket, amely valahol mindig úgy megriaszt minket, valahol mindig szintén olyan negatív érzelmekkel tölt el. Amikor azt mondja Isten, hogy akiket eleve kiválasztott, akiket elhatározása szerint elhívott, akiket eleve elrendelt, azokat, akiket eleve hívott magához, megigazította. Ez zavar bennünket, ez az eleve. És a nagy támadások, a reformátusok ellen is, vagy a kálvinisták ellen is mindig itt jönnek, hogy az eleve elrendelés, micsoda butaság, micsoda Isten ellenes gondolat van benne. Csak éppen nem értjük jól. Eleve. Miért az Istent szeretnénk, hogyha meglepnének dolgok? Szeretnétek azt, hogyha Istennek improvizálnia kellene az életetekbe? Hogy tudnátok olyan helyzeteket előállítani, amin Isten is eldöbben, és egy pillanatra azt se tudja, hogy mit csináljon? Persze, hogy tudja eleve. Hát ismer engem, tudja nagyon jól a következő mozdulatomat, a következő gondolatomat, és egy csodálatos dolog, hogy Isten nem improvizál, hogy Isten azt adja, amit eleve ki is gondolt nekem. És lehet igazságtalannak gondolni, hogy hát miért van az, hogy valakit az Isten megszólít az ő szent lelkével, és valakit nem szólít meg. De ti, akik itt vagytok, miért nem adtok hálát arra, hogy az Isten eleve azt gondolta, hogy ti most itt legyetek? Igazságtalan az, hogy a szomszédotok nincs itt, vagy a gyermeketek, vagy a következő rokon, akit szerettek, és ez az, ami nagy problémát jelent az életem, hogy az Isten eleve őt miért nem? Az Istennek róla is megvan a gondolata. De az, hogy én itt lehetek, az, hogy az Isten engem elhívott, hogy idehívott, hogy Isten az ő szent lelkét beletette az életembe, és már ennyi mindent értem elvégzett, ez miért gond? Ez kinek fáj? Hogy Isten eleve elgondolta azt. Ez nem egy sorszerű leírás, egy olyan, ami a nagy sorskönyvben megvan írva, azt mindennek úgy kell teljesednie. Mi ettől félünk, hogy mi lesz akkor, ha minden úgy teljesedik, ahogy azt Isten gondolja. Mi lesz akkor? Az lesz az Isten országa. Az lesz a tökéletes valóság. Nem az, amikor én a magam akaratával mindig belerondítok valahol, és aztán utána szenvedést, fájdalmat, gyűlöködést tudok előállítani. Hanem az, amikor az Istennek az érthetetlen kegyelme azt mondja, hogy te az enyém vagy. És ettől kezdve ez nekem jó. Miért lázadnék ez ellen? Miért mondanám azt, hogy de ez erőszak? Hát erre van szükségem, hát ez kell nekem, ez szolgálja a javamat. Milyen rossz lenne, hogyha minden egyes nagy és nehéz életkérdésben Isten azt kérdezné, hogy mondd, te ezt nagyon szeretnéd, akkor megcsinálom. Ha nem szeretnéd, nem csinálom meg. És ránk bízná a döntést. Elveszett emberek lennénk. Az Istennek kell tudni dönteni sokszor helyettünk, úgy, ahogy mi is döntünk a gyermekeink helyett, és azt mondjuk neki, hogy ez szolgálja a javadat, és most nincs szabadságod. Az Istennek van ilyen hatalma, és kell is legyen ilyen hatalma, különben nincs pünkösd, nincs a léleknek az áradása, nincsenek megszólított emberek, és akkor nincs senki, aki az Isten országáig eljuthatna. Ez az Isten érthetetlen kegyelme, de ez jó nekünk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Egy záró gondolatom van mindehez, ez pedig az, hogy akik Istent szeretik. Ez nem azt jelenti, hogy az én lelkem felbuzdult, az én szívem annyira közel lenne Istenhez, hogy én a magam erejéből szeretni tudnám, hanem ez is inkább az Isten munkája révén jött létre bennem, hogy én ragaszkodom ahhoz, akinek a kezében van az egész életem. Hogy én tudom most már meggyőződéssel vallani, hogy ő jót akar nekem, és én ehhez a valakihez szeretném oda tapasztani az életemet, nem engedem, hogy onnan bármi is leválasszon. A pünkösdi ünnep ezt hozhatja a számunkra. Ebben tudnánk megújulni, ez lehetne az, ami az életünket jobban betölteni. Benne van a szolgálatunk, az, hogy ez a világ vár bennünket, de nem a magunk bölcsessége szerint, hanem az Isten szent lelkével. Ez a küldetésünk. Benne van annak a lehetősége, hogy Istenhez odavigyük a kéréseinket, és annak az ajándéka, hogy Isten ezeket a kéréseket jól hallja meg. Az én rosszul elmondott kéréseimet is jól hallja meg. És harmadjára benne van az a nagy kegyelem, hogy az Isten az ő titokzatos munkája révén önmagát velem közölte, és engem elválasztott. Csendesedjünk el, és ezekért az ajándékokért, gyümölcsökért adjunk most hálát.